Áldjon meg az ő szeretetével a ma esti alkalmunkat Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, aki olyan nagyon szerette azokat, akik hozzáfordultak, és azt remélhetjük, hogy bennünket is szeret hasonló módon. Énekeljük testvérek a 344. dicséretnek mind az öt versét.
Élők ott főszent háromság, téged áldunk legfőbb jóság. Kérünk a kereszt győzelmét, közöljed velünk
Imádkozzunk. Légy áldott, Jézus Krisztus, és legyen tiéd a dicsőség. Hadd énekeljük mi is mennyei kórusokkal, hiszen mindent odaadtál, és megtettél érettünk. Nem rajtad múlik, rajtunk múlik, hogy befogadjuk-e a szívünkbe megrendülten, és élünk-e az új élet lehetőségével. Köszönjük, hogy erre módunk van, hogy kegyelmed ma is kínálja nyitott ajtóval, hogy lépjünk be. És mi is hívhatunk téged, hogy lépj be az életünkbe, az életterünkbe, otthonunkba, a reggelünkbe, a nappalunkba, s az esténkbe, éjszakánkba, a munkánkba és a családi együttlétjeinkbe, az egyedül létünkbe, és akár ha gyülekezetben vagyunk együtt, vagy nagyobb tömegben, akkor is. Törzs be a szívünket a te gondolataiddal, örömöddel, békességeddel, szereteteddel, kegyelmeddel kérünk, Jézus Krisztus, jöjj be hozzánk. Amen.
Hallgassátok testvérek figyelemmel, és fogadjátok szeretettel az ígét, amelyet a mai estén szeretnék olvasni köztetek, és melynek alapján szeretném, Urunk, ígéjét is bizonságtételben elébetek hozni. Az Ézsaiás próféta könyve 53. részének a 4. és 5. versét olvasom a Bibliából. Az Ézsaiás könyve 53. részének a 4. és 5. versében ezek az igék vannak a Szentírásban. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Minden bizonnyal a jelenlévők között vannak olyanok, akikkel együtt néztük meg a Passió filmet egy évvel ezelőtt. Hát mindesetre lelkész kollégám az biztos, hogy ott volt. Együtt ültünk, és nem a Páholyba kértünk jegyet, hogy mégse Páholyból nézzük Jézus Krisztusnak a szenvedését. A szenvedés történet meglepő mindenkinek. Talán mindenki előtt van egy kicsit a kép, ahogy a Heródes udvarából, Pilátus udvarába szállított Jézus Krisztus megverve, összetörve. viszik ki megfeszíteni a Golgotára. A Lukács evangélium a bizonság tétele szerint asszonyok jajgatnak, sírnak körülötte, lehetetlennek találva a helyzetet, ami bekövetkezett, és Jézus Krisztus hozzájuk fordul, azt mondja a 31. vers szerint, hogy ne rajtam sírjatok, hanem magatokon. Mert ha a zöldelő fával ez történik, ugyan mi történik a száraz fával? Az előző estéken arról volt szó, hogy az egyház, az Isten hatalma, szeretete által termékenyített föld, amelyből kinövekedik az Isten gazdagsága, ajándéka, öröme. És ugyan hasonlóról szólt a tegnapi ége is, hogy ahol Isten lelke dolgozik, az ő ígéje, szent lelke egyházat hoz létre, gyülekezetet, hitet, hívő embereket, ott oázis lesz a pusztában. Lám csak egy zöldelő fa, a názáreti Jézus, akiről Jerémiás próféta az ő könyvének 11. részében úgy ír, hogy pompás, szép, telt, gyümölcsű olajfa nevet adott neked az Úr, amelyik betölti az ő reménységével azt, aki látja. Oda ment Jézus Krisztushoz mindenki. Másképp tanított, mint az írástudók vagy mi. Ott történt valami mindig, ahol Jézus Krisztus jelen volt. Olyan nagy szeretettel törődött a vérfolyásos asszonnyal, vagy Jairussal, a zsinagóga vezető emberével, aki nyilván zsidó volt a maga zsidóságában, de szeretettel volt még a pogány századossal is Kapernaumba, sőt, megdicsérte, ilyen hitet még Izraelben sem találtam. És hordozta mindenkinek a terhét, nyűgét. Ez volt az ő közöttünk való szolgálata. Járta a falvakat, a városokat, tanított, hirdette Isten országának az evangéliumát, és gyógyított betegséget és mindenféle bajt, amivel hozzámentek az emberek. És szomorúan nézett körbe, s látta, milyen elesettek, kifosztottak, tönkrementek, s irgalmasság ébredt a szívében. Egy zöldelő fa, Isten teremtésének a teljessége, ami előállhatott abból, amit embernek neveznek, a legtöbb, a leggazdagabb. Igaza van az ígének, az én lelkemből kijöntök, és támad a földből oázis, ahova oda lehet menni minden megfáradtnak, minden nyomorultnak, minden bajba kerülnek, még a deviánsoknak is, és lehet meríteni a forrásnál, és venni, szedni a gyümölcsből. Ez az egyház. Ez az egyház képe. Reménységben. Hát ettől el vagyunk maradva kissé. Magyarországon 1200 református gyülekezet van, 1200 templommal, egy kicsit több lelkipásztorral, de azért nincs minden templomban lelkipásztor szolga. Van, ahol van 2, 3, 4, mint mondjuk itt a Fasorban, más helyen 4 falunak, vagy 10 falunak jut egy. Hol vannak az oázisok? A termőfák,
ha körbejár Jézus Krisztus talán, terméketlen fügefákat talál, helyről helyre, hogy elmegy. Ez az én egyházam. Ez jött, ez van, ez támadt, ez növekedett, fűk között, folyó partjára ültetve. Nem az az egyház, amelyik kiaszott, száraz, tönkrement. Nem, az az egyház, ahol élet van, gyümölcstermés van, és a lélek gazdagsága árad. Ahol Jézus Krisztus úrrá lett az emberi élet felett. Ennek a mai estének azt a címet adtam, hogy az egyház logisztikája Jézus Krisztus, a szenvedő Jézus Krisztus. Ugye ezt hallottuk az Ézsaiási igéből. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ezért hát nekünk egészen másképp kell Jézus Krisztus áldozatára tekintenünk, mint ahogy rátekintettek azok az asszonyok, akik ott jajgattak a Golgotára vezető úton. Száraz fák, a terméketlen élet sajnálja Jézus Krisztust, el vagytok tévedve. Ott terem az élet, abból a szenvedésből. Ott indul minden, az mindennek a háttere, mindennek az alapja. Abból származik az egyház minden élettevékenységének minden kicsi része. Az én életem, a ti életetek, a családunké és a gyülekezeti közösségben, a szolgálatunk és a fölnevekedésünk. A vigasztalásunk, bűnből szabadulásunk, új és új neki fohászkodással, új kezdésbe lendülésünk, mind abból táplálkozik, onnan. Nem akárhogy van egy ház, nem akármely Istenben hívő ember részesül abban a csodában, amit a végtelen Isten gazdagsága nyújthat az embernek. Összpontosul a názáreti Jézusra, mégpedig a megöletett bárányra összpontosul minden. A Heidelbergi K.T. 21. kérdés felelete úgy szól, hogy mi az igaz keresztjén hit. Biztos tudják a jelenlévők, de azért elmondom. Az igaz keresztjén hit annak az elfogadása, amit Isten a Szentírásban elénk tár. Annak hittel való befogadása. Ez az egyik oszlopa az igaz keresztjén hitnek. Jól tájékozottság afelől, hogy kicsoda Isten, és annak alapján jól tájékozottság, amit erről ő az igében elmond nekünk. De ez csak az egyik oszlopa az igaz keresztjén hitnek. Van egy másik oszlopa is, hogy ő nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot ajándékoz kegyelemből, egyedül kegyelemből. Az igaz keresztjén hit ezen a két oszlopon nyugszik. Nem tudom, milyen hited van, de a hitetlenség nem más, mint tájékozatlanság Istenről. Nem tudsz valamit róla. Össze-vissza képek zavarognak benned, mindenféle ostobaság. Azt gondolod, hogy az talán titokzatos, misztikus élményeket próbálsz átélni, beleélve magad valamiféle gondolatba. Nem erről beszél a Biblia. Tessék már észhez térni egy kicsit. Ez a hit csak eltévejedés lehet. balgaságok, emberi képzelet szüleménye. Mert Isten az Isten. És én csak szent szívvel közelíthetem meg azt, amit ő mond magáról. Mert ő az Úr, én pedig egy nyomorult teremtmény vagyok. Még hogy én találjam ki, hogy ő kicsoda, hát nem nekem kell Istent megfogalmazni. Hát ő teremtette engem, nem én őt. De akikről hallunk, lépten nyomos, mindenféle egyéb más fórumokon, azok mind ilyen emberi agyszülemények. Sok ostobaság. Bizonyos jelenségeket összekötnek az Úristennel, és az Úristen szomorúan nézi ezt az eltévejedett gavajgó világot. De hitetlenség az a kétségbeesés is. Ha van Isten, nem szerethet engem. Mert miért szeressen? Miért szeressen? És már nem is az a kérdésem, hogy van Isten vagy nincs Isten. Ő engem biztosan nem szeret. Elrontottam az életemet, kétségbeejtő helyzetet produkáltam, nem tudtam jó férj lenni, jó feleség lenni, nem tudtam jó édesapa, édesanya lenni, nem tudtam jó munkatárs lenni, milyen haszontalan, hibát hibára halmozó ember vagyok. Hogy szeretne engem Isten? Ez a hitetlenségnek a legmélyebb gonoszsága, hogy az ember szívét át meg átjárja ez a gondolatsor. Amely ugyan igaz, de azért jött Jézus Krisztus, hogy megmentse azt, ami elveszett. Hogy kihozzon minden sárba ragadt drága gyöngyöt, és keresi, mert neki nagyon értékes minden tékozló fiú. Hihetem. Hihetem, hogy engem is szeret. S ha eltölti a szívemet ez a bizodalom, hogy a Bibliában megismert, félelmetes, mert Jézus Krisztus is félelmetes a kereszten. Hát nem. A zöldelő fát kivágják. Gonosz tervet szőtek ellenem, mondja a Jeremiási ige. Pusztítsuk ki a fát gyümölcsével együtt a föld színéről. Ott a kereszten derül ki, hogy szeret engem. Olyan egyszerű igazság ez. Ha az én szívem hitre ébred iránta, és rácsodálkozom a Biblia igéiből bemutatkozó Isten gazdagságára és irántam való szeretetére, és megtellik a szívem azzal a bizodalommal, hogy ez a názáreti Jézus, az Isten fia, az én megváltom, hát akkor kezdhetek újat, akkor élhetek egy új életet, akkor semmi nem akadályoz engem, hogy most én ebbe belefogjak. Az ő nevének, lelkének segítségül hívásával és befogadásával. És ott akkor elkezdődhet valami, ami már az egyház élete. Nem csak az összecsődült embereké, nem csak a vallásos életet produkálni, kívánó parancsolatokat megtartani, magukat vélni tudó emberek közössége, vagy másoknak megmutatom, én tudok vallásos módon élni, hanem hit ébredt a szívemben, igaz hit ébredt a szívemben. Gyülekezet ott van, egyház ott van, ahol ez az igaz hit támad az ember szívében. Hogy is mondja Jézus Krisztus annak, akit meggyógyított? Eredjel, a te hited megtartott téged. A te hited megtartott téged. A gyűjtő munka, amit a világ kezdetétől a világ végezetéig folytat Jézus Krisztus, ennek az igaz hitnek a jegyében történik, nem másképpen, és azzal kapcsolódik be az ember, hogyha ebben a Jézus Krisztusban megtalálja a saját életét, rendbetevő szívét, lelkét kipucoló, újra, új kezdésre irányító Istent, isteni hatalmat. És nem filozofálgat mindenféle egyébről, ostobaságról, vagy nem ostobaságról, bocsánat, nem bántok meg senkit, nem kívánom. Csak annyira más az Úr Jézus Krisztus keresztje minden egyéb más filozófikus gondolatmenettől összesen hasonlítható. Ezért az egyház élete ebből táplálkozik. Ebből táplálkozik. Ez a logisztikája, háttere, biztosítéka mindennek, ami az egyházban történik, vagy történhet. Ez az anyatej az újszülöttnek, és ez a kemény eledel a Krisztusban elhívott szolgáknak. Ezzel vigasztalódik meg a szívem, és bátorodik meg, és ez a támaszom akkor, amikor kétségek gyötörnének, vagy magamra néznék, mert megint elestem, és bajba jutottam, és halmoztam már megint a magam fejére valamilyen rosszat, átkot, másokét a bűneim miatt. Hát nem az állami finanszírozás a háttere az egyház életének. Hát nem a gyülekezeti tagok áldozatos szolgálat tétele és adományai a háttere az egyház életének? Hát nem. Nem. A Jézus Krisztus szenvedése, keresztje, halála, bűnbocsánata, éretten való áldozata, a háttere, a lehetősége mind annak, ami történhet velem és bennem az egyházban. Oda kell tehát visszatérni. Úgy mondja Jézus Krisztus maga is. Kőszikla. Aki rááll erre a kősziklára, az nem szégyenül meg. Bár sok építő félredobta már az útból, mint használhatatlant. Minek ez a Jézus ide nekünk az egyházba? De a kő, amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett. Arra állni azt jelenti, hogy újra minden rendeződhet. Megtelhet a szívem reménységgel a holnap iránt és a holnap után iránt. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a logisztika nélkül nem érdemes a királynak hadba menni, ha nincs elegendő serege, és a seregnek nincsen utánpótlása, és nincsen megfelelő élelmiszer utánpótlása, és hadianyag utánpótlása, és egyebek, ez a logisztika. Ha nem biztosítják mindazt, amire szüksége van közben, idő előtt össze fog omlani. Ilyen háttérre van szüksége az egyháznak is. Azt mondja Forgás Gyula, a belmissziók ura pasztorális kézikönyvben, minden parókiális könyvtárban megvan, mert
hála Istennek, még a két világháború között kiadtak ilyen könyveket, azután már kevésbé, és még mindig nem adták ki újra. Pedig a legfontosabb alapkönyvek közé tartozik a misszió tekintetében. Ami azt jelenti, azt mondta Forgács Gyula, hogy a misszió külső és belső cselekvésekből áll. Krisztus elhívottjai hirdetik az evangéliumot, és megtérhetnek azok, akiket Isten lelke erre elhív és megérint. Isten gyermekei osztják Jézus Krisztus kegyelmi szeretetét mindazoknak, akik szükségben és bajban vannak. Ez a két szolgálat, az evangelizáció és a mentő misszió, a két ága, két kifelé irányuló ága a missziónak. De két háttérben folyó munka is támogatja ezt. Ez a logisztika. A Biblia körök, a Biblia tanulmányozása, az ima órák, a felkészülés a szolgálatra, hogy tudjam, hogy mikor mit tegyek, hogy merre vezet és hova igazgat engem az én Uram, és ott van mögöttem még egy logisztikai támaszpont, hogy mind ennek fölszerelésre van szüksége. Egy olyan bázisra, amelyből ezt mind el lehet végezni. Ha nincsen ilyen háttér, összeomlik a misszió. Ez az ige pedig azt mondja nekünk, hogy Jézus Krisztus szenvedése, sebei, ez a mi logisztikánk, ebből van minden tápláltatásunk. Minden. Még az a logisztika is, amit pénznek nevezünk, amivel meg kell finanszírozni, hogy legyen projektor mondjuk a modern mai időben, vagy mikrofon, hangosítás, vagy legyen vetítő tábla, és legyenek benne filmek, lejátszhatók, olyan, ami az evangéliumról szól, és így tovább. Föl kell szerelni az egyházat ilyen eszközökkel, meg másokkal, mind azzal, amire szükség van. Hát hogyne? De még az is mind ott hátul támaszkodik. És onnan veszi az erejét. Ha elnézünk a Jelenések könyvének a kezdetére, illetve a 4.-5. részhez érünk, akkor a 4. részben halljuk, hogy a mennyországnak egy kicsi résre kinyílott az ajtaja. És János apostol benéz, és látja ott a trónust, és az angyalokat, és a véneket, és az üdvözültek fehérbe öltözött seregét, de mindenki el van keseredve, mert senki nem találtatik méltónak, hogy kinyitsa a 7 pecséttel lepecsételt tekercset, könyvet. És senki sincs. És ez olyan félelmetes, hogy senki sincsen, hogy ő is elkezd sírni. És azt mondja az ige, hogy sír és zokog János is, mert nincs senki. Hát olyan fontos kinyitni azt a 7 pecséttel lepecsételt könyvet? Ez a 7 pecsételt, lepecsételt könyv a halálba szakadt embervilágnak a sorsa. Az egész történelmünk, minden, ami aztán a pecsétek föltörése után előborul, időnként egészen olyan, mintha okádék lenne a Jelenések könyvének a szörnyűségei, mind nyilvánvalóvá válnak, és mégis mindennek mi van a hátterében. Kinyitotta ki a pecséteket, és kivigasztalta meg azokat, akik ott voltak a trónus körül. A megöletett bárány. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, hatalmat és áldást. És kinyitotta a pecséteket, és olyan az emberi történelem, amilyen. Olyan szörnyűséges, borzalmas, bűnös és kétségbejtő, mint amit ott olvasunk, hallunk és tapasztalunk. És mégis kinyitotta a megöletett bárány. Hogyan logisztika ez, hogyan háttere a mi egyházunknak, egyházi életünknek? Hát úgy, hogy ebből a kegyelemből élünk és vagyunk. És kinyílik a napunk, abban a reménységben nyitotta meg a megöletett bárány, hogy talán ma megtér. Talán ma elhagyja azt, amire már régóta kérem, csak eddig mindig figyelmen kívül hagyta. Ez a kegyelem, a kegyelmi idő. Ez a logisztikája, háttere a mi egyházi életünknek. De más is, mert Krisztus gyermekei kereszthordozóvá válnak. Abban a bizonyos passió filmben, a Mel Gibson filmjében volt egy nagyon érdekes jelenet, hát több is. Nem voltam olyan nagyon eltelve a filmmel, mert színészek játszanak és produkálnak benne dolgokat, és az nekem nem ugyanaz, mint amit a Bibliában olvasok. De mégis, amikor Jézus Krisztus viszi fölfele a keresztet a Golgota hegyére, akkor összeroskad, föltápászkodik, ütik-verik, megint föltápászkodik, nem bírja, hiszen már agyonverték, már veszővel agyonverték, már korbáccsal agyonverték, már mindent kivettek belőle, ami csak lehetett. És akkor az egyik föltápászkodásnál körbenéz, és meglátja a Kiréni Simont, a Ciréni Simont. És a tekintetében benne van a segítségül hívás. Ezt Mel Gibson tette bele bizonnyal, hiszen a Biblia erről így nem beszél. De nem jön oda a Simon, csak követi a menetet. Aztán mégiscsak rátalálnak a rómaiak is, valahogy érdekes módon Jézus Krisztus őket is rábírja, és akkor belökik oda Jézus Krisztus mellé a kereszthez, és attól kezdve ketten együtt cipelik a keresztet. Ez sincs a Bibliában. De olyan gazdag volt az üzenete nekem, hogy Jézus Krisztussal együtt vinni a keresztet. Hol Kiréni Simon emelte a keresztet, aztán roskadt össze, és segítette föl a földről Jézus Krisztust, hol pedig fordítva. Jézus bukott el, vagy ő bukott el. Együtt vitték ki a keresztet. Ez a logisztikája a mi egyházunknak. Ez a győzelmes útja. Mikor fogjuk megérteni, hogy nem jajgatnunk kell a kereszt mellett, hanem be kell állnunk Jézus Krisztus mellé. Hogy ott van a helyünk. Hát persze őként nem szívesen jelentkezik az ember ilyesmire. Az a Kiréni is, hát elhúzódott onnan. De aztán mégis belekényszerült. És attól kezdve vitték a keresztet. Ez a kereszt legyőzte a római birodalmat. De legyőzött engem is. És akit legyőzött, az az egyház. Az az egyház közössége. És az ebből táplálkozik. Azokból a sebekből, amelyek Jézus Krisztus kezén estek. Ebből táplálkozik. Mert drága véren váltott meg minket. Nem holmi ezüstön vagy aranyon, veszendő ócskaságokon, hanem drága véren. ez a mi szolgálatunknak minden háttere, ez az egyház életének az alapja és a jövendője. Enélkül nincsen egyház, és nincsen hívő ember. S miután megértettem, és befogadtam, és hitre jutottam benne, hogy ez az én utam, és nincs ennél több, és nincs ennél gazdagabb, és nincs ennél jobb, és méltóbb hozzám is. Csak utána vagyok Krisztus követő ember. Miután néhányszor csattant egy pofon, ami nagyon rosszul esik, de milyen jó, hogy volt, és anélkül nem is ismerném Jézus Krisztust. Amen. Most ismét egy bizonyságtételt hallgasson meg a gyülekezet. A hét estéjén Pál úr Máriának és Szűcs Lászlónak a bizonyságtételéből hoztunk ide egy-egy kis részt. Ma is 6 perces kis anyagot fognak látni, akik az ő Jézus Krisztusban nyert hitükről szólnak. Pál úr Mária talán ismerős a gyülekezet tagjainak, de ha máshonnan nem volna, akkor Pál úr Jánosnak ő a testvérhúga. És hitre jutott ember, és erről fog beszélni ma este is.
Azt viszont világosan tudhatjuk, hogy mindenkinek Isten elé kell állnia. Amikor Isten elé állunk, akkor minden le fog lepleződni, minden rejtett dolog. A mi gondolatainkban is, a mi múltunkban is, egész életünkben. Az, hogy ő meg fog ítélni minket, az azt jelenti, hogy ami bűn volt az életünkben, tehát ami olyan dolog volt, ami neki nem tetsző, ami nem szent és nem tiszta, ami nem felel meg annak, ahogy ő megteremtette a világot, és ahogy ő eltervezte a mi életünket, arra mind azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. Az biztos, hogy a büntetést azt valakinek el kell szenvednie. És hogyha mi elfogadtuk a bűneinkre a bocsánatot tőle, akkor Isten elfogadja ezt a váltságot. Elfogadja azt, hogy a bűneinkért valaki már megfizetett. Tehát aki elfogadta Jézust, annak nem kell félnie már az ítélettől, mert tudhatja, hogy az ítéletet már valaki elszenvedte helyette. Ha ti én bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor teremtek sok gyümölcsöt. És hogyha én befogadtam Jézus Krisztust az életembe, az azt jelenti, hogy a Szentlélek bennem él. Egy új élet kezdődik el bennem, és egy teljesen új tulajdonságok jelennek meg bennem. Olyan dolgok, amiket ő teremt bennem. A Szentlélek munkája az, hogy ő meggyőz minket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Ő az, aki meggyőz minket arról, amit olvasunk a Bibliában, hogy az az igazság. Ő az, aki megmagyarázza nekünk az írásokat. És ő az, akiről azt mondja Jézus, hogy elküldöm a pártfogót, a vigasztalót. Ő az, aki megszentel minket. Azok, akik Isten gyermekei, azok megismerik egymást arról, hogy mindnyájan szeretik az Atyát. Jézus azt mondja, hogy arról ismeritek meg egymást, hogy egymást szeretitek. És egymást csak úgy tudjuk szeretni, hogyha Isten szeretjük. Hogyha Isten szeretete a Szentlélek által bennünk van. Vannak olyan dolgok az életemben, amiket régen nem ismertem. Amikről régen nem tudtam, hogy én ilyen vagyok. És ő nagy szeretettel mindig a maga idejében rámutat újabb és újabb dolgokra, hogy én ilyen vagyok. És ezt azzal együtt teszi, hogy megmutatja, hogy nem kell, hogy ilyen maradjak tovább, hanem felkínálja a lehetőséget, hogy ezeket a bűnöket, ezeket ő eltörölje az ő vérével. És ez, Ez jelenti azt, hogy tiszta lappal indulhatunk. Tudom, hogy a halál az már nem uralkodhat rajtam, a testemen, a lelkemen, mivel itt már egy új életet kezdtem el a Földön, azzal, hogy befogadtam őt az életembe. És ez az új élet, ez már az örök élet. Tehát amikor meghalok, akkor az ezen már nem változtathat.
Hiszel abban, hogyha meghalsz, utána föl fogsz támadni?
Igen.
És hogyan? Gyermekként, fiatalként vagy öregként?
Ez is olyan dolog, amiről sok mindent nem tudunk, hogy milyen lesz az, amikor föltámadunk, de néhány dolgot azért tudhatunk a Bibliából, azt, hogy a testünk az nem ez a romlandó test lesz, amiben most élünk, hanem egy romolhatatlan test, egy dicsőséges test, olyan, amilyenben Jézus is föltámadt. És amikor kipróbáljuk azt, hogy milyen Isten dicsőíteni, amikor ez őszintén fölszakad a szívünkből, és teljes szívünkből tudjuk őt imádni, tisztelni, magasztalni, dicsérni, akkor egy kicsit megérezhetünk abból, hogy mit fogunk ott tenni a mennyben. És ez nem egy unalmas dolog, aki kipróbálta, azt tudhatja.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy módot adsz nekünk, adtál nekünk arra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen engedelmeskedni neked. Köszönöm neked én is, hogy így tanulhattam meg sok új dolgot. Bocsáss meg, amikor gyáva voltam, vagy hitetlen, és nem mertem veled együtt lépni a te utadon. Féltem a kereszttől, és a te kínjaidtól. Pedig ebben van az erő, és lehet mindenre erőnk, te benned, aki táplálsz minket az ige és a Szentlélek által, mindig új küldetésre, útra, szolgálatra. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy egyházunkat nem hagytad magára, hanem újra próbálkozol velünk, és 2000 esztendő elmúltával is még kinyitod az ajtót számunkra. Kérlek téged, Úr Jézus Krisztus, hogy segíts meg most minden bátortalant, vagy kételkedőt, vagy hitében bizonytalant. Törzs ki szent lelkedet, hogy bátor döntést merjen hozni ki a maga életében, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen te benned hívő életet élni, és a tiéd közösségéhez tartozni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus őrizzen meg bennünket az ő szeretetében. Szeretettel hirdetem, hogy holnap este még lesz egy esti alkalmunk, amire hívogatom szeretettel a gyülekezet tagjait. Még holnap este az egyházról, küldetésünkről és védelmünkről lesz szó. Végezetre Istennek népe, az Istennek a békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, őrizze meg szívünket az Úr Jézus Krisztusban és az ő igéjében.
Amen. Áldás békességet kívánok.